Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, amint ismeretes, József Ratzinger, azaz 16. Benedek pápa életművével foglalkozom ebben az iskola évben. Most, hogy közeledik minden szentek és halottak napjának az ünnepe, tőle vennék gondolatokat halálról, föltámadásról, és valamiképpen az ő életüket is, életútjukat, a szüleit, bátyáit is belefoglalom, hiszen mindezekről van tudomásunk. Először talán a minden szentek ünnepéről el kell mondanom, itt november 1-én fő ünnepként tart egyházunk, és hála Istennek Magyarországon még munkaszüneti nap is. Azt a gondolatot tárja elénk, hogy az összes szent egy közös napon ünnepelhető, ahogyan a mise könyörgése is mondja: Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szentednek dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven árazd reánk nagy irgalmasságodat. Ez az ünnep keletre nyúlik vissza, ahol már 380 körül megtartották, de akkor még csak mint az egész világ vértanúinak napjaként. A nyugati egyházban a 7. században kezdik ünnepelni. A 4. Bonifác pápa 609-ben Fokász bizánci császártól megkapta az összes pogány Isten tiszteletére épült római panteont, és akkor május 13-án Mária is az összes vértanúk tiszteletére felszentelte. E napon minden évben megtartották a templom szentelés évfordulóját. Egy évszázaddal később már nem csak templom búcsú volt, hanem harmadik Gergely pápa, aki 731-től 741-ig volt Szent Péter székén, ő idejében a Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes igaz embernek emléknapjává tették. A végső lépés ismét egy század múlva történt. 9. Gergely pápa aratás és a szület utáni időre, november 1-ére tett át minden szentek ünnepét. Ennek volt praktikus oka is, mert a sok zarándok ellátása májusban nehézségekbe ütközött. Mint tudjuk, a keleti egyház, de a görögkatolikusok is pünkösd utáni vasárnap tartják, hát megfelelő teológiai megokolással, hogy ekkoron beteljesedik az egyházi visszajáró liturgikus év, elküldte Jézus a Szent Lelket, aki által szenté válhatunk. Aztán ott van a halottak napja, amely szorosan kapcsolódik a minden szentekhez, ugyannyira, hogy sok ember számára teljesen összeolvad, sőt, már a minden szentek ünnepét is halottak napjának tartják. Ez a külni bencésektől indul ki a 10. században, november 2-án tartották, és ez a minden szenteket követő napként, amikor is a szenvedő egyházra gondolunk. Ugyanis van a megdicsült egyház és a szenvedő egyház a túlvilágon, ezért is imádkozzunk ekkoron a halottakért. Ratzinger bíboros nagyon szép elmékedést írt a halottakért való imádság lényegéről, hogy nem arról van szó, hogy irgalmasabbá tennénk az egyébként is tökéletesen és végtelenül irgalmas Istent, hanem inkább arról, hogy valamiképpen minden ember adósságot hagy itt a földön, és ez úgy kiderül egy-egy ember halála után, amikor fölemlegetjük, hogy így mondjam, visel dolgait, és úgy tudunk rá emlékezni, hogy imádsággá válik a mi emlékezésünk, akkor is, akkor már még inkább alkalmassá válik arra, hogy a szerető Isten társaságába juthasson el, hogy szerettünk, ugyanis akinek még ilyen hiánya van, adósága van, akár csak a földön maradottak iránt, az még mindig nem elégségesen kész arra, hogy Istenhez eljuthasson. Ezért is búcsút is kapcsol Anyaszentegyházunk ezekhez az időkhöz, november 1-től 8-áig minden nap szokott feltételek mellett gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára nyerhetünk el, hogy szeretnénk számára búcsút, azaz bocsánatot. És hát ekkor így imádkozik egyházunk. Hallgasd meg esedezésünket, jóságos Istenünk, hogy amint erős hittel valljuk fiat föltámadását a halálból, ugyanúgy erős reménnyel várjuk el hun gyermekeit föltámadását is. És már minden szentek estéjén, halottak napjának előestéjén a templomban vagy a temetőben lehet áhítatot tartani halottjainkért. József Ratzinger leírja, hogy egyetemi tanári évei alatt veszítette le el édesapját és édesanyját, és a Szent Ágostonhoz hasonlóan, akit ő nagyon szeretett és tisztelt, megemlékezik életrajzában az ő elmenetelekről. És azt írja édesapja haláláról, hogy elmentek előtte való napokban egy kegyhelyre az édesanyjával, és több mint 10 kilométer gyalogoltak együtt, mikor hazaérkeztek, édesanyámnak föltűnt, micsoda áhítattal imádkozott apám, betérve a templomba is, micsoda belső nyugtalansággal várta hármunk hazatérését, azaz nővérének és bátyjának, valamint neki a hazatérését. Vacsora közben kiment, és a lépcsőn összeesett. Súlyos szélütés érte, és két napi szenvedés után meghalt. Hálásak voltunk, hogy mindannyian ott lehettünk halálos ágyánál, és megmutathattuk neki szeretetünket, amit köszönettel fogadott, még ha nem is tudott már beszélni. Mikor ezek után visszatértem Bomba, ahol ő egyetemi tanár volt, úgy éreztem, hogy a világ üresebb lett számomra, és hogy otthonomnak egy része már a más világon van. Ugyanilyen szeretettel emlékezik meg édesanyjának haláláról, ami 5 évvel történt, édesapja halála után, és azt mondja, azt írja, hogy nagyon hasonlót éltünk át nála, mint apámnál. Jósága még tisztább és fénylőbb lett, és keresztül ragyogott egyre növekvő fájdalmán is a következő hetekben, ugyanis gyomorrákja volt édesanyjának. 1963. december 16-án, a Gaudete vasárnap utáni hétfőn örökre lehunyta szemeit, de számomra mindig megmaradt jóságának fénye, és egyre inkább az őt alakító hit bizonyítékává tette. A hit létét nem tudnám meggyőzőbben bizonyítani annál a tiszta és őszinte emberségnél, mint amelyben az Isten hit megérlelte szüleimet, és még olyan sok embert, akikkel találkozhattam. Ebben a csodálatos visszaemlékezésből láthatjuk, hogy mindent a hit szemüvegén keresztül nézett, és számára a hit olyasmi, ami értelmet adott az életének. Ebben az esztendőben bátyja is és ő is, miután mindkettő nagyon szép kort ért meg, 16. Benedek emeritus pápán 91. életévét, a Georg Ratzinger egykori karnagypap pedig a 94-et, mindkettő nyilatkozott, egyik a német újságnak, a Night Post német hetilapnak, a bátyja, és azt mondta, hogy hát ő félti a bátyját, hogy miután többször kényszerül kerekesszékbe, egyszer eléri a szívet, a bénulás, és bekövetkezik a halál, de hozzáteszi, hogy minden nap imádkozom a jó halál kegyelmért, önmagam és testvérem számára, mindkettőknek. Ezt áhítjuk mind a ketten. Hát ugyanis, ugyanígy nyilatkozott 16. Benedek pápa is, már többszörösen. Van egy olasz napilap, a Corriere della Sera, és annak azt mondotta, hogy lassan fogyatkozik fizikai erőm, bensőmben zarándok úton vagyok hazafelé. És amikor leköszönt a pápai trónról, akkor is azt mondta, hogy visszavonultan életét imádsággal és készülettel fogja eltölteni, és felajánlja a szenvedéseit az egyházért. Ő nagyon sokszor szólt, 16. Benedek pápa, a halálról és a föltámadásról, és nem ilyen olcsó vigasztalással, hanem mély biblikus és filozófiai gondolatokkal vegyítve mindazt, ami benne a hit által megérlelődött. Rátaláltam olyan szentbeszédjeire, amelyeket bíboros korában írt, minden szentek halottak napja környékén. Az egyik a római katakombák meglátogatása kapcsán, a másik pedig a Szent Péter bazilika tövében lévő német temetőt látogatva jutottak eszébe. Nagyon tanulságosak ezek az elmékedések. Szinte szóról szóra föl lehetne olvasni, de kimeríteni az előadás keretét. Inkább idéznék belőle, és tovább gondolom. A katakombák kapcsán azt mondja, annak meglátogatása kapcsán, amióta egyáltalán emberek léteznek, mindig is törődtek halottaikkal, s a róluk való gondoskodásukkal valamiféle második életet próbáltak számukra biztosítani. A halottak világában így maradt fenn a hajdan élők letűnt világa. A halál őrizte meg azt, amit az élet nem tudott megőrizni. Hogy az emberek hogyan éltek, mit szerettek, mitől féltek, mit reméltek, s mit gyűlöltek, sehonnan sem tudhatjuk meg olyan pontosan, mint a sírokból, melyek letűnt világok tükrei maradtak számunkra. És sehol másutt nem éljük meg a korai kereszténységet olyan közelenek, annyira a jelenvalónak, mint éppen a katakombákban. Mindenki tudja bizonyára, de a katakombák azok a római vagy egykori latin sírhelyek, amelyek a föld alatt voltak, bejárható folyosókkal, a falakra sok-sok fölirat és festmény is került. Hát így érthető, amikor azt mondja, a sötét folyosóikon járunk, úgy tűnik, mintha mi magunk is átléptünk volna az idők határvonalán, és azok néznének ránk, akik fájdalmukat és reménységüket őrizték meg itt. Tulajdonképpen miért van ez így, kérdezi. Sok oka lehet ennek. Az igazi ok azonban mégis csak az, hogy a halál bennünket ma ugyanúgy érint, mint az akkoriakat érintette. És ha számunkra oly sok akkori dolog idegenné is vált, a halál ugyanaz maradt. A föliratokból, melyeket szülők gyermekeiknek, házastársak egymásnak dedikáltak, a belőlük kiolvasható fájdalomból és bizakodásból magunkra ismerünk. Sőt, mi több, a halál komor kérdésével szembesülve valamennyien reményt keltő fogódzót, útmutatást, vigaszt keresünk. Hozzáfűzöm, hogy Magyarországon készültek arról disszertációk, vagy talán szerte a világon is, hogy hogyan alakult a sír feliratoknak a sorsa. Milyen hívő korokban majdnem csak ilyen biblikus feliratok kerültek a sír feliratokként az emlékművekre, később már ilyen melankólikus költői művek, elhull a világ, eliramlik az élet és hasonlók, ma pedig sokszor banalitások, vagy oda jutottunk, hogy már nem is írják ki az illető nevét, csak azt, hogy édesanyám, édesapám, minthogyha az illetőnek a léte az nem önmagában volna értékes, hanem azért, mert valaki még itt van a földön, és aki így szólította. Na most visszatérve a katakombák utcájára, ott nem csak minden emberi gyászsal való találkozásra jutunk el, hanem át van itatva a megváltás bizonyosságával. És ez a remény útja. Aki rajta megy, az feltétlenül részt kap abból a reményből, amelyet minden képből és minden leírt szóból kisugárzik. Ugyanis a katakombák falán nagyon sok bibliai jelenet látható, és főként Jézus, aki a föltámadás és az élet. Megkérdezi a bíboros, hogy miért nem akarta az emberiség sohasem elhinni, hogy a halál után már egyáltalán semmi nem következik. Egyébként mi magunk is így vagyunk, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy mi egyszer nem érünk. Először azért van ez így, mert félünk a haláltól, mert ismeretlenségbe lépünk. Azért is lázadunk ellene, mert egyszerűen nem tudjuk elhinni, hogy oly sok nagyszerű és értelmes dolognak, melyet egy élet létrehoz, egyszerűen semmivé kell válnia. Védekezünk ellene, mert a szeretet örökké valóságot követel, és mert a szeretetet nem szeretnénk megsemmisíteni, amit úgy tűnik, hogy a halálhoz magával. Nem tudjuk elfeledni. Kilépek a gondolatból, hogyha valaki azt mondja, hogy ő örül, hogy meghal, és nem kíván tovább élni, abban benne van az is, hogy valójában nem is szeretett komolyan senkit. Aztán félünk a haláltól, mert senki sem tud teljesen megszabadulni attól az érzéstől, hogy lesz majd egy ítélet, melynek közelsége előtt minden elbukásunk emléke szépítés nélkül merül föl bennünk, melyet egyébként oly serényen igyekszünk elfojtani magunkban. Az ítélet kérdése minden korszak sírkultúrájának a jellemzője is. Az a szeretet, mely a halottat körülveszi, bizonyára megvédi őt. Az a tény, hogy oly sok sírfeliraton is kifejezetten olvasunk köszönetet, az ítéletkor majd mellette szól és megteszi hatását, így gondolták és így gondolják ma is az emberek. Csak sajnos a mai időkre mi nagyon racionálisak lettünk, nem bízunk semmit a véletlenre, biztosra akarunk menni, ezért a halál problémáját sem a hit szerint akarjuk megoldani, hanem ellenőrizhető tapasztalati ismeretek alapján. Így váltak egy idő óta klinikai halálból visszatértekről származó tudósítások hátborzongatóan szép és kedvenc olvasmánnyá. Magyarországon is 30-40 évvel ezelőtt megjelentek olyan könyvek, amelyek ilyen emberek élményét mondták el, és jól emlékszem rá, hogy kígyóztak a sorok az Eklézsia könyvesbolt előtt, hogy ezekhez hozzájussanak. Na most az irántuk való érdeklődés csökkenőben van. Azzal, amit megnyugtatásul közöltek, nem jutunk messzire. Mert ha valaki pár óráig valahol egy szobában önmaga felett lebeg és vidáman vagy meghatózva néz le saját holttestére és az ő gyászoló családtagokra, de nem teheti ezt egy örökké valóságon át. A tapasztalati tudás hajházásában már megint csak ott tartunk, hogy teljes anarchizmusba esünk vissza. Spiritizmus többé-kevésbé tudományos mezben megjelenő formáiban közvetlen kapcsolatot keresünk a túlvilággal. Persze ebben szomorúak a kilátások. Ugyanis mi más találunk, mint itteni életünknek csupán nem másolatait. De mi értelme lenne annak, hogy téren és időn kívül létezzünk tovább? Ez valójában a pokol pontos meghatározása. Eddig életünknek egy immár időtlen másodpéldánya ténylegesen az öreg kárhozat lenne. Földi életünknek megvannak a maga időbeli keretei, és ezért azt még valahogy kibírjuk, örökre azonban nem tudnánk elviselni. Ugyanis az emberek örökké élnének, sok betegség és öregség kínjával ez valójában a pokol lenne. A halált nem akarjuk, de az általuk élt életet sem kívánjuk örökre. Önellentmondás volna tehát az ember a természet tévedése? Ezeket a kérdéseket a hit szemszögéből és az egyházi hagyománynak az erejéből kell végig néznünk és tisztáznunk. Először is az őskeresztény korban tisztában voltak azzal, hogy az ember életének csupán önmagában véve kizárólag a tapasztalatilag megragadható dolgokra korlátozva nincs értelme. Azzal is tisztában voltak, hogy csupán földi létünk időbeli tartamának végtelenre való meghosszabbítása képtelenség lenne. Egyébként az orvostudomány ekkor már a betegségre hosszabbítaná meg az ember életét, mondom tapasztalatból is. Ha már az életnek ebben az időbeliségében is halálos veszély az elszigetelődés, és csak a kapcsolatban levő és a szeretet tart meg, akkor az örök életnek is csak a szeretet egészen úgy teljességében lehet értelme, mely nem ismer időbeli határt. Mivel az akkori keresztények ezt tudták, világosan látták, hogy az ember csak akkor érthető lény, ha van Isten. Számukra ez a ha nem létezett, és egyedül ebben rejlik a megoldás. Isten az ő ismeretlen messzeségéből belépett az életükbe, annak személyében, aki azt mondta, én vagyok a föltámadás és az élet. És még más szavakkal is bevilágította halál sötétségébe. Én vagyok az út, igazság és az élet. Vagy azt mondja a Jobbik Latornak, még ma velem leszel a paradicsomban. Először is ő a föltámadott, és azt mondta, atyám házában sok hely van. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Isten már nem volt egy távoli ha, amikor Jézus ezt mondta. Ő valóban létezik, megmutatkozik, elérhetővé válik. Hogyan is van Isten, és az Isten akarata is akarja az embert, akkor világos, hogy az ő szeretete képes arra, amit a miénk hiába akar. A szeretet szemét a halálon túl is életben tartani. Temetőink a ragaszkodás és a hűség látható jeleivel tulajdonképpen a szeretet arra irányuló kísérletei, hogy szeretteinket megtarthassuk, hogy még egy darabka életet adhassunk nekik. És hát egy kicsit valóban tovább is élnek bennünk, nem ők maguk, hanem csak valami belőlük. Isten többet tud megtartani, nem csak gondolatokat, emlékeket, utóhatásokat, hanem mindenkit a maga mi voltában. A keresztényekre nézve ezért az ókori filozófia eszmefuttatásai is értelmet nyertek. Ezt mondta ugyanis, ha halál után is fenn akarsz maradni, akkor amennyit csak tudsz, magadba kell foglalnod mindabból, ami örök érvényű, mint például az igazság és az igazság, a jó. Minél többet fogadsz be ezekből, annál több marad meg belőled, annál több maradsz. Jobban mondva, ebben az örök érvényben, érvényűben kell megkapaszkodnunk, hogy hozzátartozzunk. Hogy részt vegyünk az örökké valóságban. Ragaszkodni az igazsághoz, és így az elpusztíthatatlanhoz tartozni. Igen, ez már reálisává, és közelivé válik a keresztény hitben. Tehát fogózkodjunk Krisztusba, ő átvisz bennünket a halál éjszakáján, amelyen ő is átment. Így nyer értelmet a halhatatlanság. Ez már nem a mostani életnek az időtlen variánsa, hanem egészen új, de mégis valóban a mi örökké valóságunk. Isten kezében leszünk egyek valamennyi testvérünkkel, akiket Isten nekünk teremtett, egyek az eregész teremtéssel. Ez lesz az igazi élet, amely felé most még csak sűrű homályon át tekinthetünk. Ha ugyanis az Isten kérdése nincs válasz, akkor kegyetlen rejtér marad a halál, és minden más válasz ellentmondásba fullad. Ha azonban Isten létezik, az az Isten, aki Jézus Krisztusban mutatkozott meg, akkor van örök élet. És akkor a halál is a remény útja. Ez a tapasztalat éltette a katakombáknak a halottait, amíg éltek, és ezért is kerültek a Bibliából azok a képek a falra, amelyek Jézusban, a jó pásztorban meglátták, aki átviszi őket a halál sötét völgyén, ahogy azt a Zsoltáros is mondja. József Ratzinger másik ilyen gondolat sorában arról elmékedik a Szent Péter bazilika tövében, hogy nem véletlenül létesítettek a frankok idejében Szent Péter bazilika mellé egy német temetőt, hiszen bele akartak kapaszkodni Szent Péter és a vértanúk győzelmes hitébe. Péter sírja, minden más sír, a halál elkerülhetetlenségéről tanúskodik, de mindenek előtt a föltámadást hirdeti, azt, hogy Isten erősebb, mint a halál, hogy aki Krisztusban hal meg, az az életre hal meg. A Szent Péternek a sírja ott van a bazilika oltára alatt, az 1930-as években, annak végén 12. Pius pápa ásatásokat folytatott éveken át, a 40-es években is, amelynek a végeredménye az lett, hogy egyértelművé vált ilyen feliratok alapján, hogy ott nyugszik Szent Péter, oda vitték relikviáit, erekéit. És hát azok, akik ott temetkeztek el, a Péter, Szent Péterhez és a vértanúkhoz akart közel lenni. Ugyanis ebben benne van az, hogy valaki jó társaságba szeretne lenni a halál után is, a szentekhez társulni, és így magának Jézus Krisztusnak megmentő hatalmához. A szentek közössége felölel életet és halált, az ember éppen abban a halálban kapaszkodik meg bennük, amelyik ürességnek tűnik, hogy ők is emeljenek rajtunk, az igaz életbe vigyenek, az ő társaságukban lehessünk, és helyt tudjunk állni az ítélet óráiban. Így lett a temető, a gyász, a mulandóság helye, a remény helyévé. Aki itt ott temetteti el magát, vagy aki Krisztus keresztét tűzeti sírjára, az azt vallja meg, hiszek neked Krisztus, hiszek neked a föltámadottnak, erősen beléd kapaszkodom, nem egyedül jövök annak halálos magányában, aki nem tudott szeretni. A szentek közösségében jövök, mely a halálomban sem hagy el. Tehát a gyász helye a reménység helyévé válik a keresztény hitben. Persze a remény nem szünteti meg a gyásznak a fájdalmát, és nem is kell elfojtani magunkban. Számomra olyan megszívlelendő tanítás, hogy Szent István diákonust, amikor megkövezik, és a keresztény hívek megadják neki a végtisztességet, akkor azt írja Szent Lukács az apostolok cselekedetében, hogy nagyon megsiratták. Pedig közülük még volt, aki a föltámadt Krisztussal is találkozhatott. De ez nem jelenti azt, hogyha hiszünk a föltámadásban, hogy ne lenne bennünk fájdalom, mert Gabriel Marcel, akit sokat idézek, mondja, hogy nem az a baj, hogy te meghalsz, vagy én meghalok, hanem az a baj, hogy az hal meg, akit szeretünk. A régi liturgia, a latin liturgia, az elhagyta az alleluját a szentmiséből, szépítgetés nélkül helyette adott a gyásznak. És valójában akkor nagy dolog a föltámadás, hogyha nagyon nagy tragédia számunkra a halál és az elmúlás. Hiszen nem valami kis olcsó gyógyítást végez az Isten, hanem a legnagyobb rosszból emel ki bennünket, ezért a tanatológia, az a pszichológiai tudományág, amikor arra törekszik, hogy hát húzzuk be csendesen magunk mögött a függönyt, és senki ne érezzen fájdalmat, ez halálra van ítélve, ott, ahol szeretnek az emberek. És gondoljunk Szűz Máriára, fájdalmas Isten anyára, Szent Péter Bazilikában van talán a világ legszebb Mária szobra, Michelangelo Pietája. Ki hihetett volna szilárdabban a föltámadásban, mint Mária? Kiben volt nagyobb a remény? És ő mégis szenvedett. Márai Sándor, amikor 1956-ban visszatérve Amerikából, hogy segítsen a forradalmon, betér a templomba, akkor megáll a Piéta szobra előtt, és olvasható írásaiban a tőle szokatlan hangvételű belekapaszkodás a fájdalmas anyában, amelynek az ima címet adta, hogy ő ott értett meg sok mindent, akkor látta azt a csodás szobrot, hogy ő együtt szeretett és szenvedett Jézussal. Hiszen ott van az anya a kereszt tövében, és ott van a temetésben is. Ugyanakkor nincs benne keserűség, nincs benne vád, de volt benne nagyon nagy fájdalom, ami számunkra azért, hogy emberi, hogy oda mehetünk mi is a Szűz anyához. Egyszer egy olyan beszélgetésen voltam, ahol valaki kifogásolta, református lelkész, nem mondom a nevét, mert közismert személy volt, ami Mária tiszteletünket. És Erdélyi Zsuzsa, a nagy néprajzkutató azt mondta, el se tudja képzelni, hogy mennyi vigasztalást találtak ott azok, akik oda mentek, azok az anyák Pietához, ami nagyon sok templomban látható, elsírták bánatukat, és együtt szenvedtek vele. Szerintem Szent István is ezért neki ajánlotta a koronát, és nem közvetlenül Istennek, mert ő maga is átérezte a gyásznak a fájdalmát. Tehát a Szűz anya arra tanít, hogy egyre inkább az örökké való dolgok felé forduljunk, segít együtt szeretni és együtt szenvedni azokkal, akiknek nagy bánatuk van. És ezért a temetőnek többféle jelentése van. Emlékeztet bennünket a halálra és az örök életre. De szól erről a jelenlegi életünkről is, minden napjainkról. Arra biztat, hogy gondoljunk a mulandó dolgokra, meg az örökké valókra. Temetőket járva látjuk azt, hogy mennyire elüzletiesedett a temető látogatás, és mennyire egy ilyen szokásnak, egy ilyen rituálénak tartják, hogy Ide is oda is gyorsan leteszünk egy virágot, ahol halottaink vannak, és még egy mi atyánkot, és egy üdvözlégyet sem imádkoznak el, hiszen akiben nincs hit, abban inkább csak szomorúság, nosztalgia és visszaemlékezés van. Ugye a temető arra biztat bennünket, hogy gondoljunk az örökké valókra, és ezt soha ne tévesszük szemünk elől. Nem az számít, amink van, hanem amik Isten előtt és az emberek számára vagyunk. A temető arra figyelmeztet, éljünk úgy, hogy ki ne essünk a szentek közösségéből. Az életben azokat az értékeket keressük, amelyeknek magukban megvalósítva a halálban és az örökké valóságban meg tudunk felelni. Ha így gondolunk a halottak napjára, előtte pedig a minden szentekre, akkor valamiképpen bennünket is a hitnek a reménye egy ilyen belső bizonyossággal és lelki derűvel is el tud tölteni. Ma már a köztemetőknek kapuján nincs felirat, csak esetleg megjelöli, hogy melyik temetőbe látogatunk be. A régi katolikus temetők kapuján ott állt a hatalmas felszólítás, hatalmas evangéliumi hír, hogy föltámadunk. Amikor belépünk a temetőbe, ha bizonytalanok lennénk, vagy volna bennünk valami kétség, ettől még ne ijedjünk meg. Hát éppen arra is alkalom a temető látogatás, hogy kérjük a mi Urunkat, aki a föltámadás és az élet, hogy a halál láttán szeretteink sírjának látogatásakor erősödjék meg bennünk a remény, hogy az itteni létünk az nem volt hiába való, nem hullottunk a semmibe, és a mi szeretetünk, amit itt megéltünk, az még a síron is túlmutat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
A Rádió Zalaegerszegen kábelhálózaton az FM 106,4 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt! A fájdalmas rózsafűzér következik.